feltámadt Úr Jézus Krisztus szavaival köszöntelek most benneteket, kedves testvéreim, békesség néktek. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki így szól, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg a húsvéti evangéliumot, ahogyan megírja azt Lukács evangélista 24. részében, a 36. verstől a 49. igeversig. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség néktek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a ti szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincsen húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük. Van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. A minden kegyelem Istene tegye áldottá az ő szent ígéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy ezt meghallva és megértve teremhessünk majd sok áldott gyümölcsöt egyedül az ő nagy nevének dicsőségére. Jöjjetek testvéreim, emeljük fel a mi szívünket az Úrhoz, fohászkodjunk ő hozzá. Magasztalunk téged, mindenható Úristen, hogy feltámasztottad az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő nem maradt a halálban, hanem dicsőségesen feltámadott, legyőzte a gonoszt, legyőzte a halált. Ó, Urunk, mi jó nekünk, hogy győztes Krisztusunk van, aki a bűn felett is győzött. Ó, Urunk, köszönjük, hogy ilyen Krisztusunk lehet. Ó, kérünk, hogy adj nékünk megelevenítő szent lelket. Kérünk, hogy ahogyan Krisztus feltámadott, majd mi is úgy támadhassunk fel, ővele együtt, egy új életre, egy új és szebb életre. Kérünk, engedd, hogy harcolhassunk a halál és a gonosz erők ellen, mennyei szent erővel, melyen megajándékozol bennünket. Ó, Urunk, kérünk, hogy prédikálhass ezen az Isten tiszteleten a feltámadás örömhírét, engedd, hogy eljusson az minnyájunk szívébe, és tudva a mi Urunknak feltámadását, lelkünkben újongva távozhassunk majd, és vihessük hírül, hogy Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Érettünk támad fel, a mi jó Urunk. Kérünk, hogy adj élő reménységet, és kérünk, hogy áld meg a mi mostani Isten tiszteletünket. Szent fiadért, a húsvétkor feltámadott Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi szívünk alázatos esedezését. Amen.
Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk A Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részéből, a 24. rész 48. verséből az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében. A Lukács 24.48-ból így szól hozzánk Istenünk igéje, ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, bizonyára sokan hallottuk már azt a reklám szlogent, hogy bizonyíték, nem ígéret. A mai világ egy általános elvárása fogalmazódik meg ebben a három szóban. Az emberek ugyanis már éppen elég ígéretet hallottak. Valami konkrét, kézzelfogható dologra vágynak végre, tényekre és bizonyítékokra. Sokan csalódtak már talán éppen a reklámoknak az ígéreteiben, miszerint ha ezt vagy azt a tárgyat megveszed, megszerzed, akkor lesz majd teljes és boldog az életed. Sokan csalódtak már talán politikusok ígéreteiben, akik azt mondogatták, hogy csak még egy kicsit kell összép húzni a nadrágszíjat, és akkor nem sokára valamikor majd jó lesz. Talán itt is vannak olyanok, akik a másik ember ígéretében, talán hűség esküjében, vagy kimondott szavában csalódtak. Éppen ezért talán érthető módon az emberek nem nagyon bíznak már az ígéretekben és a szavakban. Azt is látnunk kell, kedves testvéreim, hogy a világ a keresztényekkel szemben is megfogalmazta azt az elvárását, hogy szép szavak helyett végre bizonyítékokat, tetteket akarnak látni. Gandhi, a híres indiai politikus is azt mondta, hogy ha látott volna csak egy keresztényt is, aki megéli azt, amit hirdet, akkor ő maga is Jézus Krisztus követője lett volna. Milyen kemény ítélet ez, kedves testvéreim, a vallásos kereszténység felett. De nem csak a világnak van elege a látszat kereszténységből, a hangemberekből, maga Isten mondja ki az ítéletet. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Azt láthatjuk, kedves testvéreim, hogy nem csak a világ várja el tőlünk, hogy tetteinkkel, életvitelünkkel bizonyítsuk Istenben való hitünket, hanem ő maga is arra szólít fel, hogy hitelesen képviseljük Jézust a világban. A felolvasott textusban Jézus azt mondja tanítványainak, hogy feltámadásának ők lesznek a bizonyítékai, a tanúi. Hogyan kell értenünk, kedves testvéreim, Jézus szavait? Milyen bizonyítékai vannak az ő feltámadásának? És 21. századi keresztjének hogyan válhatunk Jézus hiteles tanúivá? Mit üzen nekünk ez? Ezekre a kérdésekre keressük Isten szent lelke segítségű hívásával az ige alapján a választ. Annak idején, amikor konfirmációra készültem, a konfirmációs könyvünkben három bizonyítékot olvashattam arról, ami Jézus feltámadásának tényét igazolja. Az egyik az üres sír, a másik a feltámadott megjelenései, a harmadik pedig a tanítványok megváltozott élete. Az első bizonyíték, hogy üres volt Jézus sírja húsvétkor, nem nagyon vitatható. Még az ellenségei is kénytelenek voltak elismerni, hogy hát üres Jézus sírja. Csak ők nem azt mondták, hogy feltámadt, hanem kitaláltak egy hazugságot, amit a Jézus sírját őrző katonák szájába adtak. Hogyha megkérdezik tőletek, ha felelősségre vonnak titeket, hogy hova lett Jézus teste, mondjátok azt, hogy hát amíg aludtunk, addig az ő tanítványai elvitték a testet. Egy kis logikai bukfenc azért van ebben, mert hogyha aludtak, akkor honnan tudják, hogy a tanítványok vitték el a testet, vagy hogy egyáltalán valaki elvitte. De ez már különösebben az írástudókat és a főpapokat nem zavarta. A második bizonyíték a feltámadott megjelenései. 500 ember, vagy több mint 500 ember számára, akiknek Jézus megjelent testben feltámadása után, ez egy megcáfolhatatlan bizonyíték, hiszen ők szemeikkel látták, kezeikkel tapinthatták a feltámadott Jézust. Azonban akik nem voltak benne ebben a kiváltságos körben, még mindig kételkedhettek Jézus feltámadásának tényében. A harmadik bizonyíték talán az, ami a legtöbbek számára perdöntő lehetett, akik ismerték és látták a tanítványokat húsvét előtt és húsvét után, amikor a feltámadottal már találkoztak. A harmadik bizonyíték a tanítványok megváltozott élete. Talán az egyik legszembetűnőbb változás Péter életében ment végbe. Gondoljuk csak el, képzeljük magunk elé nagy csütörtök éjszakájának eseményeit, amikor Péter egy szolgáló lányka előtt nem merte felvállalni, hogy ő Jézushoz tartozik. Megtagadta mesterét, megijedt, kétségbe esett. Aztán mi történt húsvét után? Ha felszínesen figyeljük, azt láthatjuk, hogy a körülmények mit sem változtak. Hiszen húsvét ide vagy oda, továbbra is Kajafás volt a főpap, továbbra is Pilátus volt a helytartó, a nép sem nagyon változott, félhetett volna továbbra is Péter attól, hogy hasonló sorsra jut, mint az ő mestere. Mégis néhány héttel később, pünköstkor, a kislánytól megijedő Péter több ezer ember előtt kimeri jelenteni az őt hallgató tömegről, hogy ti öltétek meg a messiást. Ti feszítettétek keresztre gonosz kezeitekkel azt a messiást, azt a szabadítót, akit Isten éppen hozzátok küldött. Hová lett a félelme? Mi történt? Mi változott? Annyi, kedves testvéreim, hogy Péter találkozott a feltámadott Jézussal. Beszélgetett vele, elkezdte őt követni, és elkezdett neki engedelmeskedni. A nyúl szívű tanítványból Jézus oroszlán szívű harcosa lett. És látva ezt a változást, 3000 ember, aki őt hallgatta, elhitte a hirdetett üzenetet, hogy tényleg Jézus az Isten fia, a megváltó. A megváltó ugyanis nem csak megszabadít, kedves testvéreim, a bűn fogságából, és aztán parlagon hagy, a megváltó megváltoztat. A megváltó megváltoztat, ez az egyik legfontosabb tulajdonsága. Igaz, hogy lehet Jézushoz jönni úgy, amint vagy, sok bűn alatt. Ő most is hív bennünket, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Azonban ő nem akar bennünket olyan nyomorultul, olyan mocskosan elengedni magától, ahogy oda mentünk hozzá. Meg akarja tisztítani, meg akarja szentelni, meg akarja újítani az életünket. Jézustól nem lehet úgy eljönni, ahogy oda mentünk hozzá. Valójában, ha már megtisztított, akkor nem elmennünk kell tőle, hanem vele együtt kell tovább járnunk a keskeny úton. Spurgeonnel, a nagy angol igehirdetővel kapcsolatban jegyezték fel a következő történetet. Valakit megkérdeztek hétfőn, hogy melyik ige alapján szolgált Spurgeon vasárnap. Az ember azt mondta, hogy azt már nem tudom, hogy mi volt a textus, de azt tudom, hogy istentisztelet után a hamis fontjaimat a Temzébe dobtam. Jézus feltámadásának egyik bizonyítéka a tanítványok megváltozott élete. Gondoljunk csak a bibliai szereplőkre, az aggódó, siránkozó, kétségbe esett asszonyokra, akik húsvét hajnalán még azon aggódtak, hogy hogyan fogják a nagykövet Jézus sírja elől elhengeríteni, aztán nem csak a kő lett elhengerítve, mire odaértek, nem csak az üres sírt látták meg, hanem a feltámadottal is találkozhattak, és bánatuk örömre változott, és így siettek vissza a tanítványokhoz elmondani nekik az örömhírt. Vagy gondoljunk az emmausi tanítványokra, akik lógó orral indultak el húsvét reggel, és hosszú gyaloglás után mégis estére örvendezve tértek vissza Jeruzsálembe. Mi történt? Mi változott? Az változott, hogy találkoztak útközben a feltámadott Jézussal, beszéltek vele, személyes kapcsolatba kerültek Jézussal. Azt láthatjuk, kedves testvéreim, hogyha végignézzük a húsvéti történeteket, hogy ezen a nagy napon nem csak Jézus sírja nyílt meg, hanem a tanítványok háza is, gondoljunk az Emmausi tanítványokra, akik befogadták Jézust, megnyílt a tanítványok szeme, megnyílt a tanítványok értelme, hogy legátus testvérem olvasta a lekcióban, hogy érthessék az írásukat, hogy befogadják és megismerjék, és így hitelesen hirdethessék az Úr Jézust. Hitetlen Tamás élete nem csak annyiban változott meg, hogy hívővé lett, hanem Urának és Istenének valva a Mestert kész volt már engedelmeskedni neki. Arról is hallhattunk már igehirdetést éppen ebben a templomban, hogy az egyik legszembetűnő változás talán éppen Saul életében ment végbe, miután találkozott a feltámadott Jézussal. Jézus üldözőjéből Jézus követőjévé lett. Elkezdte Jézust következetesen követni. Feladta farizeusi karrierjét, a vallásos emberek megbecsülését, feladta önigazságát, hírnevét, és kövezéseken, botozásokon, ostorozásokon, hajótöréseken keresztül követte azt, aki érte meghalt és feltámadott. És miután egész életét Jézusért élte, megadatott neki, hogy meghalhasson Jézusért. Ő ennyire komolyan vette a Jézusban való hitet, ő ennyire következetesen követte őt. Pál engedte, hogy a megváltó megváltoztassa az életét, és így lett hiteles tanúja Jézusnak. Azt mondta a felolvasott textusban Jézus a tanítványoknak, hogy ti vagytok feltámadásom bizonyságai, tanúi, bizonyítékai. Hogyan lehetünk mi 21. századi keresztjének Jézus hiteles tanúi? Gondoljunk csak a mai bírósági eljárásokra. A tanúnak mi is a feladata? Igazol valamit, alá támasztja az igazságot. Mitől lesz valaki tanú? Mitől lesz valaki jó és hiteles tanú? Az egyik, amit tudunk erről, hogy fontos információ birtokában van. Attól lehet tanú valaki, hogy tud valamit. Aztán a másik fontos ismérve a tanúnak, hogy nem tesz hozzá, és nem veszel semmit abból, amit megtapasztalt, meglátott vagy meghallott az igazságból. A tanúnak talán a legfontosabb jellemzője, hogy van személyes tapasztalata. Látta, hallotta az eseményeket. Végül pedig a tanú hitelesíti, igazolja és alátámasztja a történteket. Kedves testvéreim, keresztény emberként minket is megbíz Jézus azzal, hogy hitelesen tanúskodjunk róla. Ehhez ismernünk kell elsősorban az információt, a róla szóló információt, az igazságot, ehhez ismernünk kell őt, ismernünk kell a Szentírást, ami őt kijelenti. Ahhoz, hogy a mi elménket is megnyithassa Jézus, mint annak idején a tanítványok elméjét, hogy megértsük az írásukat, először is olvasnunk kell a Bibliát. Ha nem olvassuk, kedves testvéreim, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem értjük, ne csodálkozzunk, hogy nem tudjuk, mi az Isten akarata, ha nem olvassuk az igét. Aztán vannak dolgok Isten rendjében, amiket nem értenünk kell, hanem egészen egyszerűen véghez kell vinnünk, engedelmeskednünk kell Istennek. Sokan kifogásként hozzák fel, hogy azért nem hisznek és nem engedelmeskednek Isten igéjének, mert nem értik. Értik ők azt, kedves testvéreim, nagyon jól, csak éppen nem akarnak engedelmeskedni. Ahogy a nagy német teológus Bonhoeffer olyan lényegre törően megfogalmazta, csak az engedelmes hisz, és csak a hívő engedelmeskedik. Csak az engedelmes hisz, és csak a hívő engedelmeskedik. Azt is tudnunk kell, kedves testvéreim, hogy a Jézusról szóló információ, amit a Szentírásból megtudhatunk, az életmentő, örök életre mentő információ. Ezért nem tarthatjuk vissza. Azonban azt is tudnunk kell, hogy ezt az információt nem mindegy, hogyan adjuk át. Sem hozzá nem tehetünk, sem el nem vehetünk belőle. Semmilyen hamis elgondolás, váradalom vagy istenkép nem lehet a bizonyságtételünkben, mert az torzítja a Jézusról szóló hiteles tanúságtételt. Másrészt saját magunkat is megkímélhetjük sok-sok csalódástól, ha nem a magunk választotta Isten tisztelet szerint dicsőítjük és követjük az általunk elképzelt Jézust, hanem engedjük neki, hogy ő jelentse ki magát nekünk, ő ismertesse meg magát velünk. Ne legyünk olyanok, kedves testvéreim, mint az emmausi tanítványok, akik panaszkodtak Jézusnak, pedig mi azt reméltük, hogy majd ő állítja helyre a királyságot Izraelben. Hányszor mondtuk ezt ki, talán nem hangosan, kedves testvéreim, de magunkban lázadva Isten ellen, hogy pedig én azt reméltem, hogy ezt vagy azt fogod tenni, pedig én azt hittem, hogy így vagy úgy fogsz megszabadítani, ahogy én azt elképzeltem. De mire mentek, kedves testvéreim, az emmausi tanítványok a saját maguk által kreált Jézus képpel? Depresszióba estek, elcsüggettek, és végig annak a halála miatt bánkódtak, aki egész úton mellettük lépdelt. Most talán ez viccesnek hangzik, de gondoljunk bele, hogy mi is sokszor kerülünk hasonló helyzetbe. Abban csalódunk, amit elképzeltünk, amit elvártunk Jézustól, nem Jézusban magában, és emiatti depressziónkban, meg csüggedésünkben nem vesszük észre, hogy a valóságos Jézus, az élő Isten ott van mellettünk, csak mi nem látjuk őt, mert még mindig a sebeinket nyalogatjuk. A tanú harmadik fontos ismérve, hogy személyesen látta és hallotta azt, ami történt. Azaz első kézből való információja van. Kedves testvéreim, ne elégedjünk meg azzal, hogy van egy ismerősöm, akinek az ismerőse ismeri Jézust. Személyes közösségre törekedjünk Jézussal. Szólítsuk meg imádságban, és legyünk készek meghallani az ő válaszát. Az igében, az ige hirdetésben figyeljünk rá, legyünk vele napi kapcsolatban, dialógusban. Próbáljuk ki végre, hogy működik Jézus követése. Hogyan akarunk, kedves testvéreim, Jézushoz hívogatni másokat, ha mi magunk sem követjük őt? Ugye milyen furcsán hangzana az a reklámszöveg, használ te is ezt a sampont, én se ezt használom. Mennyire lenne ez hiteles? Légy te is keresztény, én se vagyok az. Gyere, kövesd Jézust, én is a magam feje után megyek. Érezzük ebben, hogy mennyire álságos gondolkodás ez. Nem lehetünk hiteles tanúi Jézusnak, nem hívhatjuk Jézushoz az embereket, ha mi magunk sem őt követjük. Jézus személyes megtapasztalására van szükségünk, hogy hiteles tanúi lehessünk az élő Istennek. A tanú végül hitelesíti, igazolja, alátámasztja a történteket. Mit jelent ez a keresztény tanúságra nézve? Azt, kedves testvéreim, hogy amikor nem beszélünk Jézusról, akkor is róla kell, hogy prédikáljon az életünk. A gondolataink, a szavaink, a tetteink, az öltözködésünk, a viselkedésünk, a baráti körünk, a szórakozásunk, minden. Fel kell tennünk magunknak, kedves testvéreim, a kérdést, hogy hitelesíti-e az életünk a Jézusról szóló bizonyságtételünket. Hitelesítik-e a tetteink, a viselkedésünk, az életünk azt, amit hirdetünk Jézusról. Ettől függ ugyanis, hogy jó tanúi leszünk-e a feltámadottnak. Ez az kell, kedves testvéreim, hogy a megváltóval személyes közösségünk legyen, hogy találkozzunk vele, és hogy végre engedjük a megváltónak, hogy megváltoztassa az életünket. Mert ha ugyanolyan életet élünk, mint a világ, mi lesz a különbség? Miért akarjanak az emberek megtérni? Miért akarják Jézust követni, ha mi ugyanúgy beszélünk, ugyanúgy élünk, ugyanúgy viselkedünk, mint a világ? Látniuk kell a változást az életünkben, hogy a megváltó megváltoztatott. Jézus feltámadásának tanúivá, bizonyságaivá, bizonyítékaivá kell válnunk. A magyar értelmező kéziszótár szerint a bizonyíték valaminek igaz, érvényes vagy megtörtént voltát igazolja. A mi esetünkben azonban, kedves testvéreim, több ez, mint igaznak nyilvánítás, vagy meggyőző tanítás, vagy tanúskodás. Képzeljük magunk elé a tévé bemondókat, akiket nap mint nap látunk a hírekben. Felolvassák a híreket, Lehet, hogy tökéletesen igaz az a hír, amit felolvasnak. Az is lehet, hogy még nagyon hitelesen is mondják el, vagy ők maguk is hitelesnek gondolják, és igaznak, amit beolvasnak, de még sincs semmilyen hatással az életükre. Csak valamit mondanak. Sokszor látjuk, hogy rezzenéstelen arccal beszélnek százezreknek, vagy tízezreknek a haláláról, vagy nyomorúságáról, mert nem hatja meg őket, mert nem érinti meg őket, mert nincs hatással a hír a saját életükre. Isten őrizzen meg bennünket attól, kedves testvéreim, hogy ilyen tévébemondó keresztjének legyünk, akik csak felolvassuk a Jézusról szóló örömhírt, csak szajkózzuk, mint a papagáj, csak éppen nem hagyjuk, hogy a mi életünkre hatással legyen, csak éppen azt nem hagyjuk, hogy bennünket megváltoztasson. A Jézusról szóló hír tehát meg kell változtassa életünket, akkor lehetünk Jézus hiteles tanúi. Nem elég az, kedves testvéreim, hogyha életünk számítógépén néha bekapcsoljuk a példakép üzemmódot, ahogy az egyik kollégám nevezi, vagy a keresztény programot, és aztán amikor olyan társaságba kerülünk, vagy olyan döntéseket hozunk, vagy olyan helyeken vagyunk, akkor kikapcsoljuk a keresztény programot. Ez nem kereszténység. A keresztény programnak úgymond alapprogramnak kell lennie az életünkben. A gépünk el sem indulhat nélküle, mint ahogy a napunk sem szabad, hogy elinduljon Jézus nélkül. Ha kellett Jézustól, kedves testvéreim, a bűnbocsánat, ha kellett tőle a kegyelem, ha kell tőle a vigasztalás, ha kell tőle az örök élet, akkor fogadjuk el a földi életünkre nézve is az ő királyi uralmát az életünk felett. Csak így lesz teljes és boldog az életünk, és csak így lehetünk hiteles bizonyságtevői Jézusnak. Hogy mennyire is fontos a Jézusnak való teljes önátadás, jól kifejezi Pecnyik Pál vagy egészen, vagy sehogy című verse, amit most szeretnék felolvasni. Megtévezted, drága lélek, gyötör téged a sok vétek, földre érted jöttem én, élhess vérem érdemén. Érted adtam életemet, nem követhetsz úgy engemet, miként sokan, immel ámmal, tettek helyett csak a száddal. Nem követhetsz úgy, ahogy, vagy egészen, vagy sehogy. Szívből kérlek, kövess engem, hogy győzhess a bűnnel szemben. De ne kövess immel ámmal, tettek helyet csak a száddal. Nem követhetsz úgy, ahogy, vagy egészen, vagy sehogy. Ha hittel rám bízod magad, kezem a földről felragad. Mennyben kész már lakhelyed, abba szárnyalok veled. Zárásként térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, amit az elején fogalmaztunk meg. Az emberek szavak helyett tettekre, bizonyítékokra, a valóságra, az igazságra vágynak, azt keresik, amikor az életünkre néznek. Úgy van ez, mint amikor az ember ránéz egy órára. A valós időre, a pontos időre kíváncsi, az igazság érdekli. Van otthon édesapámnak egy olyan órája, ami rádió jelekkel a frankfurti atomórához kapcsolódik, és rendszeresen, bizonyos időközönként újra és újra hozzáigazítja ez a kis óra magát az atomórához, hogy mindig pontos időt mutasson. Ilyennek kell lennünk nekünk is, kedves testvéreim, hívő keresztjéneknek. Nekünk is Jézushoz kell kapcsolódnunk, és újra hozzá kell igazítanunk az életünket, akár naponként többször is, amikor láttuk, hogy eltértünk tőle, amikor nem a pontos időt mutatjuk, amikor éppen sietünk Jézushoz képest, vagy késünk. Jézushoz kell igazítanunk a gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket, az értelmünket, az érzelmünket, az akaratunkat, mindenünket, az egész életünket. És ha az emberek ránk néznek, akkor láthassák a valóságot, az igazságot, a meghalt és feltámadott Jézus Krisztust. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy mindnyájunk élete ilyen hiteles Jézusról szóló bizonyságtétel legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te győztes király vagy. Köszönjük neked, hogy te feltámadtál és legyőzted a halált, legyőzted a sátánt. Köszönjük neked, hogy te vagy, ami megváltunk. Bocsásd meg, hogyha sokszor nem vesszük észre, vagy nem akarjuk tudomásul venni azt, hogy az, hogy te megváltó vagy, azt is jelenti, hogy meg akarod változtatni az életünket. Te látod, mennyei atyánk, azt, hogy életünk mely területei azok, ahol változásra szorulunk, ahol sokkal inkább Jézushoz kellene igazítani az életünket. Légy ebben segítségünkre, hogy ezt meglássuk, hogy kiigazítsuk magunkat, hogy Jézushoz igazodjunk, hogy lehessünk így hiteles bizonyságtevői, hogy rólunk is elmondható legyen, hogy mivel megváltozott az életünk, mivel Jézus változtatta meg, ezért az életünk is lehet bizonysága az ő feltámadásának. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te add, hogy lehessünk hiteles tanúk, hogy Jézussal személyes életközösségbe kerüljünk, hogy őt megismerve tudjunk vele járni, és ne a hamis istentiszteleteket, hamis istenképeket kövessük, így magunknak is csalódást okozva, hanem engedjük meg, hogy ő vezessen, ő jelentse ki magát nekünk, ő ismertesse meg magát velünk. Így kérünk, mennyei atyánk, hogy ezen a húsvéti ünnepen ragyogtasd fel nekünk az Úr Jézus Krisztust. Hadd kerülhessünk hozzá közelebb, hadd ismerhessük meg őt jobban, és hadd szerethessük őt jobban. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te add meg nekünk ezen az ünnepen, hogy nem csak Jézushoz, hanem egymáshoz is kerülhessünk közelebb, akár családokként, akár barátokként. Add, hogy mindazt, amit tőled kaptunk és megértettünk, azt tudjuk azokon a helyeken, ahova te állítottál, hitelesen megélni és továbbadni. Hadd lehessen az életünk egy Jézusra mutató jel. Kérünk, így áld meg a mi ünnepünket, hozzuk eléd a mi családjainkat, a mi szeretteinket. Imádkozunk a betegek gyógyulásáért, a gyászolók vigasztalásáért. Hozzuk eléd gyülekezetünk, egyházunk és nemzetünk közösségét, hogy te adj nekünk ébredést és megújulást a te szent lelked által. És imádkozunk mindazokért, akik most a te nevedben gyűltek össze, szerte a világon és Jézus feltámadását hirdetik, add, hogy egyen-egyenként is, de közösségként is királlyá valóban őt koronázhassák. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen.